Sziasztok, én Kis Isti vagyok, ez pedig a Tekergők, a Danubius Informatika technológiai podcastja. Mai vendégem Domoszlai Dóra, aki marketingesként közgazdasági végzettséggel került a Danubius csapatába, és ahogy ő fogalmaz, on the job tanulta meg az informatikai szoftverfejlesztés folyamatát és lépéseit. Dolgozott manuális tesztelőként évekkel ezelőtt, majd rendszerszervezővé vált, de tevékenykedett már Scrum Masterként is, elsősorban belga és holland megrendelőknél. Dórival arról beszélgetünk, hogy honnan jön ő, milyen volt ez a szakmai utazás eddig, milyen projekteken pallírozódott, külföldi és magyar viszonyokról, de könyvekről és videójátékokról is.
Menőnek látszani akarás, vagy nem tudom, ez azért sokáig bennem volt. Józan paraszti ész és logikus gondolkodás szerintem az nagyon fontos egy rendszer kitalálásában is, tehát hogy a tervezésnél ezért is jó amúgy például a tesztelőket is bevonni. Egyéb nyelven beszélni, mint a sajátod, az már szerintem önmagában egy tök jó dolog. És arra tessék büszkének lenni és használni. Hogyha túl van védve a csapat is, vagy a PO is, akkor abból nem lesz változás. És mindannyiunknak ugye az a célja, hogy jobban tudjuk együttműködni, amihez szerintem tök fontos az őszinteség. Akár Magyarország, akár külföld, tehát hogy így volt, hogy azért kimentünk Krakóba, meg Kijevbe, hogy megnézzük a hoki VB-t a srácokkal, vagy Franciaországba a foci EB-re.
Köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Igen.
Én köszönöm, hogy meghívtál. Hello, sziasztok!
Azt szeretném most ebben az adásban kicsit átbeszélni veled, hogy egyrészt ugye hölgyként az IT-ban milyen, ez már-már ma ilyen klisés, mert egyre több hölgy van a szakmában, és ez tök jó, és ennek nagyon örülünk. De azért ebbe is majd menjünk bele. Illetve nagyon érdekel első körben az, hogy te hogyan lettél analiszt, illetve korábban ugye neked nem ilyen végzettséged van, és nem is IT-s végzettséged van, ezt majd mindenképpen szeretném jobban kifejteni, de hogy megismerjünk téged egy picit így az adás elején. Mesélsz nekünk arról, hogy te gyerekkorodban mivel szerettél foglalkozni, honnan jössz, mi az, ami motivált téged még akkor, nem tudom, tűzoltó szerettél volna lenni, vagy katona?
Vagy katona. Első emlékem, hogy oviban én állatorvos szerettem volna lenni, mert hát nyilván állatok, és abba az irányba szerettem volna menni, de hát ez azért még elég komolytalan gondolat volt. És utána meg nem igazán volt elképzelésem, tehát hogy én negyedik után elmentem 8-osztályos gimibe, és azért úgy voltam vele, hogy oké, gimnázium, ott majd tanulok valamit, és akkor valahogy ilyen alapnak volt véve, hogy akkor én majd megyek utána tovább tanulni majd az egyetemre, és hogy majd addig kitalálom, hogy mit is szeretnék csinálni, mivel is szeretnék foglalkozni. És hát én a gimiben nyelvtanulásra mentem rá, tehát hogy nekem az volt a fontos, először angolul, nyilván kb. Az volt az alap, azt elég korán el is kezdtem, és 8. végén már nyelvvizsgáztam is, tehát hogy az olyan elég korai volt, de még ugye volt akkor ez a 100%-os emelt érettségit kapunk érte, és akkor még pont az utolsó hónapokban még az sikerült megszerezni, és én közben tanultam külön tanárnál olaszul is, meg aztán suliba franciául, tehát hogy ez a része, wow. ez így nagyon tetszett, meg ezt szerettem is, meg fogékony is voltam, per vagyok rá. De amúgy gimiben meg történelem és földrajzfaktos voltam, tehát hogy valahogy így az az irány volt meg. És ugye, hogy volt amúgy informatika fakt lehetőség is, tehát hogy lehetett volna remenni, de az valahogy kimaradt. Az úgy eszembe se jutott, hogy nekem azzal úgy lehetne foglalkoznom, mert amúgy említetted, az inkább tényleg így a fiúknak volt, és valahogy így nekem az annyira nem tűnt fel opciónak, amit nem nagyon értek, mert előtte is, tehát hogy annyira sose foglalkoztam azzal, hogy mi fiús vagy mi lányos, tudod, ezek a tipikus társadalmi szerepek, de ott valahogy ez ilyen belsőleg jött, vagy nem is, tehát hogy nem is tűnt fel.
De egyébként ebben az időszakban, oké, értem, hogy nem gondolkoztál, de ha visszatekintesz most így utólag, akkor érdekelt az informatika már akkor is, csak egész egyszerűen így nem tűnt reális iránynak, amiatt, amit most elmondtál. Hogy
így visszanézve azt tudnám elmondani, hogy fogékony voltam szerintem erre a témára, meg így azért érdekelt, meg mindig én voltam, tudod, a családban az, aki jó, állítsd már be a wifi-t, meg a nyomtatót, meg mit tudom én, tehát hogy ez a része így valahogy ez megvolt, de ezen felül úgy nem. Tehát, hogy így nem is nagyon jött elő. Aztán lehet tényleg, nem tudom, hogy az a jó reg mi lett volna, ha. Úgyhogy ez a része ez így kimaradt, és akkor gimi végén én megint ott álltam, hogy még mindig nem nagyon tudom, hogy mi szeretnék lenni. De akkor meg az volt a gondolatom, hogy oké, az a nyelv rész, tehát nyelvtanulás rész az úgy jó irány. Meg akkor így elkezdtem megszeretni a matekot is, így a gimi vége felé, hogy mondom, akkor próbáljunk meg valami ilyen irányba menni. És így jött akkor, hogy a közgáz, hogy valamilyen közgazdaság irány, és azon belül is turizmus, mert hát nyelvek, utazás, mit tudom én, és akkor jelentkeztem a Corvinusra, és fel is vettek, úgyhogy ott kezdtem el a turizmus vendéglátás szakon tanulni, amit be is fejeztem, de már közben éreztem, hogy valószínű nem ez lesz az én irányom, mert például már a szakmai gyakorlatomat is ott ugyan utazási irodánál voltam, de mint marketinges. Tehát, hogy így valahogy átváltottam arra az irányra, mert az egyetem alatt ugye beléptem egy diákszervezetbe, és ott mi tök sok rendezvényt szerveztünk, akár gólyabál, gólyatábor, vagy egyetemi napok, évzáró fesztivál, ilyesmik, és ott a marketing csapatnak voltam a tagja, és akkor azzal foglalkoztunk, és azt nagyon is szerettem. Meg ez az egész rendezvényszervezés része is amúgy ott volt egy ilyen mellékvágányon, és egyetem vége felé ugye elkezdtem munkákat nézni, hogy most akkor hogyan is tovább, mikor már ugye szakdogáztam.
Ez egy BSC-s dolog
igen,
volt?
Igen.
Ez még a vendéglátós, Corvinusos BSC-d, ugye? Annak a végéről beszélünk. Aha. Tehát nem marketinget igazából nem végeztél, csak egész egyszerűen nem. Közel kerültél egy marketinges munkához.
Igen. És ez ugye később is megetszik, hogy inkább ilyen tapasztalatok útján tanultam, és valahogy az nekem úgy jobban bejött, erre nem tudom, jobban fogékony vagyok, mint hogy tényleg elméletben megtanulni valamit, és azt átültetni szerintem nehéz, legalábbis nekem, és már ott is ez jött elő, hogy akkor útközben, ahogy csináljuk, úgy tanulom, és akkor próbálok tapasztaltabbaktól elnézni ezt-azt, és akkor jött az, hogy keressek valami munkát, és akkor erre a marketinges irányra feküdtem rá, hogy akkor marketing gyakornok ittottam ott, és hát úgy kerültem már akkor ide a Danubiushoz, tehát hogy nekem ez az első ilyen rendes felnőtt munkahelyem, és igen, tehát annó az már lassan 7 éve, hogy ide kerültem, és akkor igen, mint marketing gyakornokként az elején csak ugye félállásban, mert még szakdogát írtam, és aztán itt ragadtam.
Mikkel foglalkoztál akkoriban, mint marketing gyakornok? Hányan voltak akkor a cégnél még, bocsánat, itt előtte? Hogy kell elképzelni? Ugye most egy közel 70 fős cég vagyunk, előtte pedig...
Igen, ilyen 7 éve, ilyen 20-25-en voltunk szerintem, tehát ugye elég kicsik, és akkor volt, vagy akkor már létezett a Booked for Us, ugye, mint saját termék, és akkor annak a marketing per ügyfélkapcsolat oldalára jöttem, és akkor próbáltunk ilyen Facebook oldalt beindítani, blogcikkeket írni, ilyenekkel picit így növelni a ügyfélbázist, és ugye a meglévőkkel tartani a kapcsolatot, hogy milyen igényeik vannak, mi a bajuk, tudok-e segíteni, beállítani a dolgokat, ilyesmik. És akkor ez volt az első, hát fél év körülbelül, amíg itt voltam. És akkor keresett meg a Balogh Peti, ugye a CEO, hogy lenne egy új projekt, oda kellene tesztelő, és hogy nem lenne kedvem kipróbálni. Meg úgy voltam, persze nézzük meg végül is, miért ne. És akkor kerültem egy ilyen logisztikai applikációs csapatba, és akkor már ez egy egész fejlesztő csapattal dolgozhattam együtt, mert ugye előtte a Booked for Us az elég ilyen magányosabb munka volt, tehát hogy néha egyeztettünk a Tottival, mint ugye a fejlesztője.
Nagyon szép visszautalás az előző adásra.
Igen, és akkor itt a linken tudtok menni. Igen.
Ott tartott, hogy csapatban, utána inkább csapatban, előtte inkább csak Tottival.
Igen. És akkor utána kerültem be ugye ezzel a csapatba, mint ugye tesztelő, és az a rész, ugye teszteseteket írni, meg letesztelni tényleg, amit a fejlesztők csinálnak, és az is egy elég új volt, és ez nagyon izgalmas volt számomra, tehát hogy tényleg, hogy is néz ki akkor, hogyha valamit fejlesztünk, és akkor az hogy kerül át majd a megrendelőhöz, az a része nagyon tetszett, és akkor sokat dolgoztam kint magánál az ügyfélnél is, és az ő projektmenedzserükkel is sok időt töltöttem együtt, és akkor valahogy ez a tesztelés, ez így átfolyt, mert tényleg a specifikációírásban, segítésben, meg az üzleti területtel való egyeztetésben, tehát hogy az ott így, ott nem is tudnám megmondani a határvonalat, hogy mi volt az, hogy akkor oké, innentől a szervezői vonalra kerültem át. de az mindenképpen ez a projekt volt, és az eléggé mély víz is lett egy itt szerintem, mikor akkor ki lett mondva, hogy akkor oké, szervezőként tessék hajrá, mert akkor itt a Danubiusnál még nem igazán volt szervező, tehát hogy így nem is volt meg ennek a kultúrája, és az így elég nehézkes volt, de ugye Petitől is tök sok segítséget kaptam, meg maguktól a fejlesztőktől is, meg ugye maga az ügyfél oldali projektmenedzsertől is, tehát hogy ez tök jó volt, hogy mindenki így segített.
Mi volt az a pont, ahol, tehát, vagy mik voltak azok a pontok, amiket úgy éreztél, hogy hasznosítasz tesztelőként, és utána könnyebben analisztál, vagy szervezővé avanzsáltál, tehát hogy mi az, amit szerinted ügyfél oldalról megláttak benned, meg hát nyilván Petiék is, meg Danubius oldalról, hogy te nem vagy egy átlag tesztelő, hanem ennél sokkal több van benned. Tehát szerinted mik voltak azok a skillek, amik abban az irányban mutattak, hogy így te többre vagy hivatott, meg szívesen is csinálnád?
Szerintem a tesztelői gondolkodás, ugye az annak az átlátása, hogy mi mivel kapcsolódik össze, meg nem tudom, tényleg ez az alap, ilyen józan paraszti ész és logikus gondolkodás szerintem az nagyon fontos egy rendszer kitalálásában is, tehát hogy a tervezésnél ezért is jó amúgy például a tesztelőket is bevonni, mert sokszor ők hozzák tényleg azt a részletekbe lemenő per minden esetre gondolást, ami mondjuk esetleg fent még nincs annyira meg, mert oké, megvan az, hogyha ide kattintok, ez történik, oda kattintok, az történik, tök szép és jó, de mi van, hogyha ő ide azt írja be, ide kattint, aztán oda, és akkor olyan hibák fordulhatnak elő, amire alapból nem gondolnál, meg az üzlet se gondol, tehát hogy ezek így sokszor ki tudnak maradni, és szerintem ilyenkor jó vagy egy tesztelői gondolkodás, vagy egy tesztelőt bevonni, aki ebben tud segíteni.
És akkor ebben te jeleskedtél, és akkor mi az, ami utána abba az irányba mutatott, hogy te akkor most már specifikációt fogsz írni. Tehát pont ez a bevontak téged bizonyos feladatokba a tesztelői hatáskörön túl is, és akkor te ott úgy működtél, hogy többet hozzátettél, és látták, hogy igazából téged, most így mondom, ilyen csúnya szóval, hogy hasznosíthatna a projekt szervezőként is?
Szerintem igen. Meg az a része is, hogy ahogy itt a Danubiusnál már, meg hát ugye akkor még nem, mert nem nagyon volt ilyen példa, de hogy a szervezők az kvázi ilyen projektfelelősként is működnek, és ez a emberekkel való bánásmód, tényleg akár üzleti, akár fejlesztői oldalra, valahogy ez is jól ment, tehát hogy jól tudtam kommunikálni mindkét oldalra, jókat kérdezni, hogy éppen most mi kell, akár tényleg a egyik-másik oldalnak. Uh-huh. Igen, és akkor ugye ebbe bekerültem, és ez tetszett, tehát hogy én is jól éreztem magam, ez is új kihívás volt, és ez is tényleg olyan volt, hogy nincs két ugyanolyan nap, tehát hogy így mindig valami más csinálni, és mással foglalkozni, és picit kreatív, hogyha meg tényleg valami olyanra van szükség, hogy valami monotonitást kellene csinálni, akkor azt is, tehát hogy így oké, ugyanazt végig kattingatni 80-szor, vagy nem tudom, tehát hogy mindkét részről benne van, ami nekem nagyon tetszett, és igazából ez is úgy alakult, hogy utána beszéltünk a Petiékkel, vagy a Petivel, hogy tetszik-e, szeretném ezt csinálni, mert ők is látják, hogy ez működik, és igazából rám volt bízva, tehát hogy ez egy nagyon jó dolog szerintem, hogyha ebbe nem csak az van mondva, hogy figyú, akkor te ezt csinálod, hanem hogy megkérdezik, hogy tényleg szeretnéd ezt csinálni, és ennek én megörültem, mert igen, ezt szerettem volna csinálni, és akkor a Booked for Us részt azt el is hagytuk, és akkor csak erre tudtam koncentrálni.
Hány projektem volt összesen most már így akkor az elmúlt 7 évben, ha jól számolom?
Számolok. Hát szerintem ilyen 8-10, mondjuk.
Az azért szép. Tehát mondjuk átlag azért egynél több évente.
Igen, viszont a fő projekt, tehát hogy általában mindig van egy fő projektem, amin évekig rajta vagyok. Tehát, hogy elején ugye volt ez a logisztikai cucc is, aztán pedig jöttek be így a belga-holland vonalról is az ilyen-olyan projektek, és szerintem 3 volt, ami ilyen több éven keresztül tartott, és azok így mindig jöttek egymás után, és akkor ugye egyéb ilyen kisebb dolgok voltak közben, amikben vagy segíteni kellett, vagy éppen valami véget ért, és akkor addig beugrani valami újra. De én szeretek is amúgy sokáig lenni egy projekten, tehát hogy én szeretem azt a biztonságot, vagy nem tudom, vagy nem is azt a biztonságot, hanem azt a tudatot, hogy oké, már átlátom az egészet, és ismerem, és tudok segíteni igazából bárkinek, hogy éppen mi a szitu, és úgy szerint, vagy én legalábbis úgy könnyebben tudok gondolkodni esetleg új dolgokon is a projekten belül.
Mm-hmm. Tehát akkor neked azért kell az a fajta domain tudás, vagy nem tudom, hogy ennek nevezhetjük-e, vagy a projekt ismeret, ami ahhoz kell, hogy maga biztosan mozogj. Szerintem ez nem csak minden vagy így, hanem azért ezt szokták szeretni az emberek. Ma említetted, hogy most belga-holland projekten is dolgoztál, tudom, hogy azért most is ebben az irányban dolgozol, vagy ezeken a projekteken, ugye most van egy kis váltás, megcsere, meg nem tudom micsoda, de hogy milyen érzés, meg milyen tapasztalat, főleg külföldi, idegen nyelvű projekten dolgozni, akár összehasonlítva magyar projektekkel, akár egész egyszerűen csak így önmagában, magyarként részt venni egy ilyen projektben.
Először is én tökre örülök, hogy itt legalább tudom hasznosítani a nyelvtudást, tehát hogy ez a minden angolul, mi, hogy ez nekem nagyon tetszik és fekszik. Sőt, volt már olyan, hogy küldtek át nekem doksit franciául is, és mondom, oké, ez jó lesz, mondom, jó, figyú, megoldom. De nyilván nem ez a jellemző. Úgyhogy ezt a részét nagyon szeretem. Meg én őszintén szólva, én szeretek, vagy hát így az utóbbi években kb. Csak külföldi projekteken dolgoztam, és nekem ez nagyon fekszik. Ezen a belga-holland vonalon ez szerintem nagyon jól kijött, hogy mennyire szeretnek velünk együtt gondolkodni és kitalálni új dolgokat, és fogékonyak a mi ötleteinkre.
Üzletileg is segítünk, mint Danubius mondjuk a belga-holland vonalon, vagy inkább technológiailag? Az üzleti alatt azt értem, hogy nyilván az üzleti tudás azért jellemzően a megrendelőnél szokott meglenni. Ennek ellenére azért előfordulhat, hogy mi is hozzá tudunk adni. Ezt hogy látod?
Szerintem, hogyha egy ideje már tényleg ott vagyunk egy projekten, és tényleg átlátjuk, hogy mit miért, akkor tudunk segíteni, igen, mert akkor már mi is jobban látjuk, hogy erre és erre azért van szükség, mert a usereknek ez jobb. Vagy például, mikor valamilyen megoldás technológiailag könnyebb, de az egy picit más, mint amit ők elgondoltak, arra is tök fogékonyak és nyitottak, hogy ó, amúgy igen, mert lehet nem érni meg, hogy építsünk újra egy egész modult, mert amúgy tök felesleges, és egy pici változtatással ilyen kecske is jól lakik.
Ezt akkor úgy érted, hogy nem tudom én, van egy üzleti igényük, amit meg lefejleszteni, csak mondok valamit, 300 embernap mindennel együtt, viszont megértve azt az üzleti igényt, azt mondjuk, hogy értjük, hogy ti azt szeretnétek, hogy nem tudom, zöld legyen az a gomb, de figyeljetek, hogyha kék az a gomb, akkor az csak 100 embernapból lefejlesztető, biztos, hogy nem jó, hogy kék az a gomb. Most a példától tekintsünk, hogy milyen hülyeség, hogy kék meg zöld, de ilyesmire gondolsz?
Igen, meg tényleg az, hogy mit tudom én mondják, hogy jó, úszom be egy hibaüzenet, és akkor teljen, vagy legyen ott x ideig, és utána majd szépen eltűnik, de csak egyszer jelenjen meg összesen userenként, és akkor mondjuk, hogy oké, de akkor azt így és így el kell tárolni, és akkor azt mindig figyelni, az lehet, hogy lassítja is a rendszert, van-e értelme egyáltalán, vagy mi a célotok vele? És akkor hát oké, jó lesz az is, mert amúgy, hogy a célját eléri, és egy tök jó működést tudunk adni a usereknek, és lehet, hogy még jobb is lesz. Ilyesmikre gondolok, és ezért hálásak is szerintem, mert hogyha megmutatjuk neki, hogy oké, figyú, ez ekkora munka lesz, akkor ők is lehet elgondolkoznak, hogy ó, ez és nem az van, hogy oké, akkor elkezdjük így, és akkor a végén látják, hogy figyú, ez miért nincs még kész? Hát, mert amúgy ez tök nagy munka is, és akkor ha előre ezeket szépen kommunikáljuk, akkor szerintem mindkét oldalról, vagy mindkét oldal tök jobb benyomása lesz a másikról.
Aha, most már tényleg nagyon régóta megy ez a projekt. Mennyi egyébként? 1-2 év? 3 év?
A belga-holland vonal? Hát, szerintem nyáron lesz 5 éve.
Ja, hogy már ilyen? Akkor tényleg régóta megy, és figyelj, mesélsz, nekünk nyilván most szenzitív adatokat nem elárulva egy kicsit erről a projektről. Agilisben dolgoztok, vagy nem, vagy mennyire agilis, mennyire nem, hogyan épülnek fel a szerepek. Nem feltétlenül, most nem az az izgalmas, hogy ott éppen speciálisan hogy, hanem mik a tapasztalatok pro-kontra, amit megoszthatsz ezzel kapcsolatban.
Agilisan működik, vagy működnek, mert ugye már nem csak egy projekt van náluk, hanem azért egyre több, és folyamatosan ott vagyunk tényleg kb. 5 éve, lassan 5 éve. Kezdtünk egyel, aztán beváltunk, és ott ragadtunk, és szereti mindkét oldal szerencsére. Próbálunk, vagy legalábbis mi próbáltunk scrumolni, de ez saját vélemény, nem tudom mennyire általános, de De szerintem nem feltétlenül létezik olyan, hogy tiszta Scrum.
Ez egy álom.
Én már hallottam olyat, hogy valaki látott olyat, de én valahogy afelé próbálok mindig menni, mert ugye Scrum Masterként is tevékenykedem ezeken a projekteken, hogy tök jó eszközöket ad a Scrum, és szerintem azok hasznosak is tudnak lenni, de mindig csapata és projektje válogatja, hogy éppen nekik mi a legjobb. És szerintem mindig meg kell ismerni annyira tényleg az embereket is a csapatban, meg magát a projekteket is, hogy itt mi fog beválni. Gondolok itt olyanra, hogy ugye mondjuk könyv szerint 2 hetente retro minden sprint után, uh-huh. és átbeszéljük, hogy mi volt jó, mi nem, mit tudunk változtatni, hogy hatékonyabban tudjunk működni. De hogyha a fejlesztők nagy része, vagy az egész csapat nagy része úgy van vele, hogy ó, már megint egy meeting, és nem igaz, hogy már megint nem tudok fejleszteni, akkor ez szerintem semmilyen kár nem ér minket azzal, hogyha általunk oké, akkor havonta egyszer összeülünk és átbeszélünk, és amúgy ott a retro tábla, hogyha bármi gondolatod van közben, felírod, és akkor el se felejtett közben, és akkor megmarad az időt tényleg fejleszteni. Oké, az a, mit tudom én, fél óra nem, vagy egy fél egy óra nem lesz, vagy nem lenne olyan sok 2 hetente sem szerintem, de tényleg, hogyha összeadjuk azt, hogy milyen ceremóniák vannak, akkor azt el tudom hinni, hogy egy idő után az úgy soknak tűnik. És oké, hogy mindegyiknek tényleg megvan a célja, és tök jó outputokat tud adni, de lehet, hogy nem mindig minden csapatnak ugyanúgy jó. Szóval igen, próbálunk Scrum szerint működni, de ja igen, meg a másik, hogy például olyan projekteken, ahol már inkább csak support van, meg maintenance, tehát hogy nem új igények fejlesztése, akkor szerintem nem annyira tud működni a Scrum, és akkor inkább ugye ilyen kanban módszertan felé elmenni, hogyha bejön valami, akkor azt végigvisszük, és nem az van, hogy tényleg 2 hétre tervezünk, mert nem fogjuk látni, hogy milyen hibák jönnek be holnap vagy holnap után.
És ezt hogy csináljátok? Mert amit mondasz, hogy ugye élesben van a rendszer nagyon régóta, és folyamatos feature fejlesztések mennek egyik oldalról, ugye Scrum, vagy közel Scrum szerint, és ott van a business as usual, vagy BAU feladatok, amik nem tudom, ilyen support és egyebek, maintenance, amit szintén említettél. Ezt a kettőt, ezt nyilván ugyanaz a csapat végzi, nem?
De.
Vagy valamilyen. Aha. És akkor ezt szokták mondani, hogy Scrumban, meg nem tudom, így a kettőt mixelve, valami ilyesmit. Hogy csináltok, fenntartotok egy keretet a nem tudom, a supportnak, és akkor azt úgymond beütemezitek Scrumban, de ott nincs igazából tényleges feladat, mármint hogy majd lesz várhatóan, mert azért be fognak esni egy-egy incidens, vagy egy-egy ilyen kérés, akár felhasználni oldalról, vagy valami más módszert használtok.
Hát mi csináltunk olyat is, hogy tényleg ki volt mondva, hogy figyú, ezeket a feature-öket bevesszük, és akkor mi ezen felül marad idő, akkor azt lehet bugokra, hibajavításokra használni, vagy tényleg az, hogy oké, sprint elején ismerjük ezeket a hibákat, azokat betervezzük, és ha esetleg tényleg jön valami kipersürgős, akkor azt ki tudjuk cserélni valamire, de alapvetően a hibákat is lehet priorizálni, tehát hogy mindenre rá lehet mondani, hogy oké, ez annyira nem fontos, majd később javítjuk. Vagy tényleg az, hogy mit tudom én, mert ugye ezek edukációs projektek, hogyha bejön iskola kezdés van, akkor több időt hagyunk supportra, és akkor nem nagyon fogunk új feature-öket fejleszteni, mert általában nekünk ugye a nyarak olyanok, meg a tavasz, meg a nyár, hogy akkor új feature-ök, hogy iskola kezdésre kész legyen, és akkor utána mindenkinek amúgy jól esik egy pici nyugi, hogy oké, ki van az új rendszer, és akkor közben meg a bejövő hibákat javítani, és egy picit lejjebb venni.
Annyira érdekes ez, hogy minden projektben, meg minden doménben van egy ilyen húzó időszak, és akkor iskola, és akkor iskola kezdés. Tudod, általában ugye pénzügyi szektorban, vagy leggyakrabban pénzügyi szektor környékén dolgozunk, legalábbis mint cég.
Igen.
Nagy rész, és ott meg ugye ilyen áfa időszakok vannak inkább, meg évvégi zárások, nem tudom, és annyira jó, meg egyben furcsa is hallgatni, hogy ez egy más fókusz, hogy akkor most a szeptember a csúcsidőszak, vagy nem tudom, augusztus-szeptember.
Hát abszolút, tényleg, hogyha ugye iskola kezdésre akarunk, akkor az kb. Már előző szeptember, október, novemberben ugye ki kell találni, hogy akkor mi legyen, és akkor következő szeptemberre tényleg úgy legyen, letesztelve szépen ki tud menni élesbe, meg ilyen kisebb, nagyobb dolgok pedig ugye karácsonyi per húsvéti szünet. Picit ilyen nosztalgikus érzés ugye visszamenni erre az évbeosztásra.
Igen, pont ezt akarom mondani, ez mintha újra iskolás lenne.
Abszolút, nem abszolút. Hát igen, meg ugye, ha tesztelni kell valamit, akkor volt már olyan, hogy tényleg ilyen feladat megoldásokat kellett tesztelni, és akkor az is amúgy franciául per hollandul volt, mert ugye Belgiumban azok a nyelvek mennek, és akkor azt végig kattingat, akkor már tudtuk a megoldást, tehát hogy ez a része is abszolút ilyen iskolába visszamenés.
És figyelj, az angol, mint nyelv, mondhat, hogy azért te sok nyelven beszélsz, ettől egy kicsit vonatkoztassunk el, és próbálj meg egy átlag angolsággal szemlélni ezt a dolgot, hogy mennyire kell. Tehát az emberek általában, főleg Magyarországon én azt tapasztaltam, hogy azért nagyon félnek megszólalni angolul, de akkor is, hogyha egyébként mondjuk egy középszinten tudnak. Mit tudsz ezeknek az embereknek, akár kollégáknak, akár nem kollégáknak tanácsolni, hogy tényleg mennyire kell az angol?
Szerintem, hogyha egy alapszinten értesz és beszélsz, az már tök jó. Időközben úgyis majd ragad rá valami, de ők se anyanyelvi szintű angoluk, tehát hogy ebben az esetben természetesen, de azért nagyrészt a másik oldal se anyanyelvi angol lesz. Nem fontos a nyelvtan. Akármennyire is ugye ezt azért belénk verik iskolában, senkit nem fog érdekelni, hogy most present perfectben, vagy past continuousben, vagy nem tudom, miben beszélsz, mert nem számít, tehát hogy ez nem lényeg. És szerintem tényleg, hogyha már el tudsz kezdeni beszélni valamennyit, akkor mondd, mert nem fognak belekötni abba, hogy mennyire perfektül beszéled, hanem hogyha meg tudod értetni magad, akkor az szerintem már jó. És ez saját kollégánknak is üzenem, tehát hogy azért nyugodtan tessék elkezdeni beszélni, mert senki nem ciki. Tehát, sőt, második, vagy már tényleg egy egyéb nyelven beszélni, mint a sajátod, az már szerintem önmagában egy tök jó dolog. És arra tessék büszkének lenni és használni.
Ú, de jó, hogy ezt mondod. Ez tök jó üzenet. Még annyit tennék hozzá, most ugye nálunk is van a szintén egyébként belga projekten egy, illetve két új kolléga is, és nagyon érezhető volt az, hogy az első egy-két nap az ilyen, nem ment jól. De nem azért, mert nem tudtak angolul, hanem mert kicsit milyen félénk volt, meg kereste a szavakat, meg nem tudom, fél éve nem beszélt angolul, lehet, hogy három. És akkor eltelt egy hét, és akkor most már sokkal jobban jönnek a dolgok. Tehát érdemes beszélni, akkor is, ha csak egy stand-up, meg utána nem tudom, még egy-egy fél-fél óra egyeztetés, ha nem tudom, Scrum Masterrel külön, vagy akármi. És utána ez egy hét alatt olyan szinten szépen visszaáll, vagy beáll, hogy működőképessé válik, mondhatjuk így, hogy nem kell rajta aggódni. És egyébként meg pláne az online munkában meg lehet nyitni egy Google Translate-et, vagy nagyon javaslom a deepl.com-ot, ahol sokkal jobb a fordítója a magyarnak, és azt bátran lehet használni menet közben. Nem azt mondom, hogy egy stand-upon egyébként minden szót beírva működőképes, de egy-egy szóval már bőven lehet operálni.
Igen, igen, abszolút. És ugye, tehát hogyha te is mondod, hogy egy hét után már hallatszódik a különbség, ennyi, hogy ha látják, hogy ez tényleg tök megy, és jól megy, akkor megjön az önbizalom, és tudom, hogy nehéz lehet elkezdeni, meg főleg, ha mondjuk nem egy stand-up, hanem hogy tényleg egy refinement van, vagy valami, ahol tényleg mondjuk bele kell menni részletekbe, és akkor mondjuk az ügyfél egy igényt magyaráz, akkor az igen, nehéz lehet, hogy akkor egyből magadnak fordítani, és akkor, hogy most is miről is van szó, és lehet, hogy nehéz tényleg mondjuk egyből kérdéseket feltenni rá, hogyha valamit nem értünk, vagy nem ért. De erre is például akkor az is lehet, hogy akkor, ha mondjuk tényleg a teljes csapat itt van nálunk, akkor utána magyarul átbeszélni a csapattal, és esetleg, ha van valami kérdés, akkor azt átbeszélni, és akkor majd megkapja az ügyfél később, de belemelegedni így is lehet.
Melyiket szereted jobban, magyar projekten dolgozni, vagy külföldén? És
én külföldén. Külföldén.
De ők türelmesek is egyébként még a nyelvnél maradva, nem? Tehát, hogy neked mi a tapasztalatod? Tehát, hogy van egy kis makogás, tök nyugodtan megvárják.
Szerintem nem issú a nyelv, tehát hogy ezt szerintem sokan túl gondolják, tehát hogy ez nem probléma egyáltalán, tehát hogy lehet, hogy azért, mert én jól beszélek, és megvan ebben is a magabiztosságom, de túl sokat gondolunk bele sokszor szerintem, amit nem kéne.
Oké, említetted, hogy Scrum Masterként, illetve analisztként is dolgozol mostanában ez a két legfontosabb szerepkör. Mesélsz egy kicsit mondjuk egy pozitív élményről, meg akár egy negatív, vagy ilyen, hogy mondjam, egy olyan élményről, ahol le kellett vonni a konzekvenciákat, és tanulni kellett belőle, mert mondjuk nem ment tökéletesen? Uh-huh. Van ilyen élményed most így?
Igen. Ez még szerintem az elején lehetett, vagy nem tudom, de azért sokáig bennem volt az, hogy a Scrum Master védi a csapatot. Oké, ez egy alapfeltevés. De itt is azért meg kell találni a határt. arra gondolok, hogy én sokszor úgy voltam, hogy mondjuk az ügyfél mond valamit, hogy ez így nem jó, az így nem jó, mondjuk ezt és azt másképp kéne csinálni, vagy ó, ezt miért így, miért úgy, akkor én azt sokszor megállítottam magamnál, hogy okay, bocsi, mit tudom én voltam a hülye, majd megbeszéljük. És akkor visszament ugye az ügyfélhez. Vagy tényleg például a csapattól jött, hogy ó, a PO ezt miért így, miért úgy csinálta, nem így kellett volna, vagy ezt miért nem lehetett volna máshogy, és akkor mondom, okay, majd én azt átadom, és akkor tudod, egy picit így finomítva továbbadni, mert hogy mégiscsak ügyfél, meg megrendelő is ilyenek, de egy idő után rájöttem, hogy nem kell ezt visszafogni, mert hogyha túl van védve a csapat is, vagy a PO is, akkor abból nem lesz változás, és mindannyiunknak ugye az a célja, hogy jobban tudjuk együttműködni, amihez szerintem tök fontos az őszinteség. És hogyha megvan az a hangulat, meg az a fogékonyság arra, hogy igen, oké, ezt én rosszul csináltam, azt szívesen hallja a másik is. Tehát, hogy erre utána konkrétan jöttek ilyen, hogy ó, köszi, hogy ezt megmondtátok, mert tudok változtatni, hogy csináljam szerintetek. És akkor tudtunk neki segíteni, hogy figyú, ezt csináltad így is, csináltad úgy is, és tökre megköszönték, Ez mindenképpen egy nagy tanulság volt nekem, hogy nem szabad túlvédeni egyik oldalt se, nyugodtan össze lehet őket ereszteni egy, tehát hogy nem az van, hogy minden csak rajtam keresztül menjen, hanem kommunikáljunk együtt egyik csapattag a másik csapattaggal, és abból tök jó dolgok tudnak megszületni.
Tök jó, ez egyébként nagyon nehéz megtalálni azt a
határt,
mert mégiscsak Scrum Masterként valamilyen szinten, ahogy tök pontosan mondtad, felelős vagy a csapatért is, meg nyilván azért az ügyfélért is, nem Scrum Masterként, de ugye nálunk a Scrum Master kicsit ilyen koordinátor, tehát meg ügyfél kapcsolattartó is, néha az analiszt is ilyen, és hogy akkor te megtaláltad akkor a tuti elegyet, hogy akkor mennyire kell védeni, és mennyire kell engedni azt, hogy közvetlenül visszajussanak a feedbackek.
Hát adott csapatnál, adott PO-nál igen, tehát hogy ez valószínűleg ez is olyan, hogy mindig más lesz, de ott szerintem igen. És ezt igyekszem ebből nyilván tovább vinni is, hogy akkor először találjuk meg, hogy hol vannak a határok, és akkor ezt vinni tovább.
Okay. Mondtad, hogy jobban szereted azért inkább a külföldi projekteket, uh-huh. mint a magyar, de hogy egy csomó projekten dolgozták, inkább egy-kettő nagyon, meg több kisebben. Mindezt ugye Danubius kötelékében vagy színeiben. Miért szeretsz te így a Danubiusnál dolgozni? Mi az, ami így plusz? Most nyilván ez szexi, hogy több projekten dolgozol, de hát ez egyébként ez sok helyen meg tud lenni. Mi az, ami miatt a Danubius több neked, mint más?
Tehát amit már ugye említettem, hogy ugye amikor tesztelő lettem majd analiszt, hogy megkérdezték, ugye, hogy mit szeretnék csinálni. Szerintem ez egy nagyon nagy dolog, hogy figyelnek ennyire az emberre. És még most is, tehát, hogyha bármi olyanom van, akkor tudom, hogy kihez tudok oda menni. Soki, hogy most már nőtt a cégméret, de tényleg akárkihez oda lehet menni, hogy figyú, ez is ezt mondjuk nem lehetne máshogy, vagy tényleg az, hogy valamint mondjuk még nem tudok, mert nincsen tapasztalatom benne, akkor is tök szívesen segítenek a kollégák, mert most már szerencsére vannak ugye tapasztaltabb kollégák is, akitől ők jobban tudok tanulni. De hogy mondjuk ne csak a munkát nézzük, tudom, hogy sokszor amúgy ilyen bullshitnek szokták ugye mondani, hogy jó álláshirdetésben ez a családias hangulat, meg hogy munkán kívüli elfoglaltságok, meg mit tudom én, de nekem ez fontos, és tökre megértem azt, hogyha valaki nem akar tényleg munkaidőn kívül is a munkatársait nézni, mert hogy elég volt napi 8 órában, de én ezt a részét is nagyon szeretem, tehát tényleg az, hogy nyáron elmegyünk a parkba egy koncertre, vagy ott alvós medencés buli van nyáron, vagy mit tudom, hogy tényleg tököt faragunk, meg társasozunk, meg ilyenek. Nekem ez fontos, vagy legalábbis én szeretek ilyen szinten is kapcsolódni a munkatársaimmal, mert szerintem ezért ez a része is fontos, legalábbis nekem.
És hogy látod a többiek ebben partnerek? Tehát megtalálod azokat a kapcsolódási pontokat, amik így a munkán túl is?
Abszolút. Aki nyitott, azzal igen. Akivel nem, azzal nem, de ezzel nincsen gond. Tehát, hogy olyan is van, akivel tényleg csak munkakapcsolat, tök okay, és van, akivel már nem is dolgozok egy projektem, vagy sose nem is dolgoztam vele egy projekten, de munkán kívül meg tök jól el vagyunk.
Igen, ez egyébként fontos, mert vannak azok az introvertált fejlesztők, főleg, de nem csak fejlesztők, hanem nevezzük informatikusnak, aki egy kicsit megretten attól, ha azt mondod, hogy úristen, mindig a park, meg a faragás, meg társas, meg stb., de hogy ugye nekik is megvan.
De ez az, hogy nem muszáj, tehát hogy nem az van, hogy ó, most el kell jönnöd viszkit kóstolni, mert gyere, mert izé, nem. Tehát, hogy mindenki szerintem azt, arra megy el, amire akar, ha semmire nem akar, semmire nem akar, semmi gond nincs ezzel, és szerintem ez is tök jó, hogyha mindenki így látná, vagy így látja, szerintem ezzel nincs is gond itt, hogy annyit teszel bele, amennyit akarsz.
Hogy vagy te a home office és a bejárós munkával? Milyen arányban, hogy szereted?
Én nagyrészt home office-ozok már így az egész karanténos díj eleje óta, sőt az utóbbi hónapokban minden projektem olyan, hogy csak külföldi kollégák, tehát hogy már a csapat sincs nálunk, csak ugye Scrum Masterként segítek be odakintre. Tehát ilyen munka szempontból nem sok értelme lenne bemenni az irodába, mert most zoomolni mindenhol tudok. De azért néha van igényem arra, hogy bemenjek, és akkor együtt ebédelünk, együtt kávézunk, tehát hogy ez a plusz rész, hogy mégis picit azt érzem, hogy ennél a cégnél vagyok valamilyen szinten, csak azért nagyon könnyű belelustulni abba, hogy oké, felkelek, kibattyogok a nappaliba, leülök a gépem elé, és akkor innen dolgozok, de mindig, mikor bemegyek, akkor megfogadom, hogy oké, most többet fogok bejárni, aztán nem, mert lusta vagyok, de ez célom, hogy többet járjak be, és többet beszéljek a bentiekkel, vagy többet legyek benn, és most ugye ezek a projektváltások miatt lesz itteni csapat, akivel dolgozhatok együtt, és akkor lehet több motivációm lesz erre.
Hogyan kezeled azt, hogy ugye említetted, hogy lusta vagy, most én idézőjelben mondom, én azért nem gondolom feltétlenül, vagy hát ha igen, akkor nagyon sok informatikus és otthoni dolgozó lusta, és 10 perccel a reggeli stand-up előtt kell föl. Nem, a jelenlévő kivételek természetesen. De hogy ezt hogyan próbálod? Vagy van olyan technikád, ami azt segíti, hogy a munka magánélet egyensúlyt, már ez is egyébként bullshitnek számít, annyira szét van rágva, de hogy mégiscsak ezt valamilyen módon megtart.
Ugye itthon is ki van alakítva a kis irodasarkom, tehát hogy ez az asztalszék, monitorgép, ez így itt megvan, és amint befejeztem az aznapi munkámat, akkor én itt lekapcsolok mindent, és megyek át máshova. Tehát, hogy ez helyileg is picit próbálom tartani, meg így gondolatban is, hogy ugye kikapcsolom a gépet, próbálok minél több monitormentes percet kihasználni munka után, és ha mondjuk valaki ír Slack-en, az mondjuk csipog a telefonomon is, de tudom mérlegelni, hogy mi az, amire elég lesz holnap válaszolni. Mert nem feltétlen kell mindig azonnal.
Ennyire tudatos vagy, hogy megnézed, és akkor nem érzed a késztetést, hogy azonnal válaszolj, mert látod a témából, hogy majd holnap is rájön.
Ez amúgy nehéz, és sokáig tartott nekem is, tehát hogy volt olyan, hogy mit tudom, én láttam, hogy az ügyfél, mit tudom én, 11-kor este, és akkor így nézem, egy, miért dolgozik ilyenkor? Kettő, hogy így oké, akkor már válaszolok, mert láttam, de igen, azért próbálom ezt tartani, hogy egy idő után azért már, ez nem sürgős, akkor ez majd holnap ráér. Vagy csak egy kérdés, tehát, hogy ez is szerintem azért sokáig tartott, hogy rákérdezni egyáltalán, hogy figyú, ez sürgős most? Ó, nem, majd ráér. Akkor jó van, majd beszélünk holnap. Nem tudom, szerintem ezt lehet, hogy van, aki emiatt azt mondja, hogy hát nem is fontos neked a munka, vagy mit tudom, dehogy nem, csak valahol kell egy határ, mert hogy tényleg egybe folyik minden, akkor annak nem lesz jó vége.
Hát annyira fontos neked a munka, hogy tudatosan figyelsz arra, hogy ne told túl, mert hogy abból van a kiégés. Azért ez nem rossz. Még annyit hadd kérdezzek, hogy nem egyszerűbb, hogyha kikapcsolod a notifikációkat?
De ha Szabin vagyok, akkor kiszoktam. Tehát, hogy akkor mindenképp, így estére. Annyira nem gyakran szokott csörögni már a Slack így, mit tudom én, este 6-7 után, de azért azt úgy szoktam hagyni, hogy tényleg, hogyha mondjuk éles leállás, vagy bármi ilyesmi van, akkor azért ott legyen.
Akkor a kötelező kérdésre menjünk rá, hogy hölgyként az IT-ban pozitív, negatív, milyen tapasztalataid vannak így az elmúlt évek során?
Nekem amúgy a baráti társaságom is, meg az egész, nem tudom, ilyen ovi, meg általános, meg ez a rész, hogy általában mindig fiúbarátaim voltak többen. Ez valahogy így alakult. Szerintem azért amúgy, mert nem tudom, volt egy ilyen hozzáállásom, ami tök nagy hülyeség, hogy ó, hát én vagyok a menő, mert hogy a fiúkkal vagyok, és ó, hát a lányok azok mindig dráma, meg mit tudom én, és így azért rejtem, hogy úristen, ez akkora hülyeség. Tehát, hogy ezzel a menőnek látszani akarás, vagy nem tudom, ez azért sokáig bennem volt, és azt hittem, hogy ez az út, és aztán rejtem, hogy igen, ez teljesen hülyeség. És aztán igen, valamikor, hogy ide kerültem, itt is ezt fogadott, hogy főleg fiúk vannak, de én most már úgy fogom fel, hogy igazából tök mindegy, hogy fiú vagy lány. Sok dologban hasonlítunk, egy pár dologban különbözünk emberekkel, hogyha megtaláljuk a közös hangot, akkor azt szerintem simán tud működni. És viszont ugye az, hogy oké, hogy most már egyre több lány van az IT-ban, ami szerintem tök jó, de ugye ez is ezer dolog miatt lehet, hogy ugye, lehet, hogy nem csak én gondoltam annó, így, hogy mondjuk egy infofakt az nem lesz jó egy lánynak, vagy tényleg BME-re elmenni az nem lesz jó egy lánynak, az, hogyha ezek is már így kvázi kihalnak, és mindenki számára, nem, mert elérhető, nyilván elérhető, de hogy ez a gondolkodás is majd minél jobban átalakul, akkor szerintem azért majd közeledünk az egyenlőség felé.
Azt tudod, hogy a BME-n is egyébként viszonylag sok lány van, tehát a kollégiumban is 1024-en laknak.
A 2-10-en, igen. Igen, ez átjött a Corvinusra, és ez a vicc.
Jól van, örülök neki, ez akkor terjed. Igen. Egy ilyen jó 20 éves poén legalább. Never gets old.
Abszolút.
Oké, és baráti körödben kockának számítasz?
Szerintem nem.
Nem úgy néznek, hogy na, akkor itt van Dória a szoftverfejlesztő cég?
Nem. Nem tudom, ez valahogy...
Most nyilván, tehát a baráti körben nyilván nem azt mondom, hogy cukkolnak, hanem vagy maximum cukkolnak, de így, akkor ilyen sincs. Tehát egy...
Nem, abszolút nincs ilyesmi, úgyhogy nem. Hát a srácok sokkal többet mondjuk videójátékoznak, tehát hogy így a barátaim része, és akkor ők már inkább a kocka rész felé mennek.
Neked ez nincs meg?
Hát ilyen telefonos játékokban szoktam inkább kikapcsolódni. Tehát volt egy idő, amikor próbáltam Xbox-ra játszani, de rájöttem, hogy én nem, ez, ehhez hülye vagyok.
De miért a Control Manager-tel volt baj?
Nem, csak elkezdtem a Witcher-t, és ott volt, hogy nem, egyszerűen nem tudom fejbe tartani ezt, hogy ilyen varázslat, olyan varázslat, ahhoz ez meg az kell, és akkor ilyen, ezt meg azt kell gyűjteni, és én hiszem, hogy nem. Nekem ez sok.
Mivel játszottál utoljára a telefonon?
Gardenscapes. Abszolút pihentető, ilyen Candy Crush-szerű hülyeség, úgyhogy ebbe szoktam néha ilyen, mikor nem akarok gondolkodni.
Aha. És ez akkor pihentet. Milyen más hobbiaid vannak, ami pihentető és kikapcsol?
Sokat szoktam olvasni, ami amúgy már, tehát én általános gimibe is elég sok időmet kitett, és akkor egyetem alatt így kb. Elfelejtettem, mert akkor másra helyeztem a fókuszt, de egy pár éve újra szerencsére visszataláltam, és egyre több könyvet fogyasztok szerencsére. Nagyon szeretek színházba járni, nekem az az egyik top élmény, amit itt el tudok mondani. Vagy meccsre járni. Nekem az még, ami így elég régóta fenn van, ilyen főleg jégkorong és kézilabda, ami a kedvenc, de foci is, vagy bármi is, akár Magyarország, akár külföld, tehát hogy így volt, hogy azért kimentünk Krakóba, meg Kijevbe, hogy megnézzük a hoki VB-t így a srácokkal, vagy Franciaországba a foci EB-re 16-ban.
Wow. Úgyhogy... Szurkolsz is? Fordítasz?
Igen. Most picit féltem, mert tegnap is kimoltam a kézi EB-n itt Budapesten, és féltem, hogy beleszek rekedve már, de szerencsére nem.
A Izland meccs volt, ugye?
Jaj, de is mond, igen.
Ha jól láttam, hogy egyel kikaptam.
Ja.
Most a hallgatóknak mondom, hogy Dóri nem boldog, aztán egyértelműen látszik.
A csalódottság, hogy...
Igen.
Indulat, és ez igen, úgyhogy ez nem volt annyira pihentető, de ez abszolút egy ilyen... Aha. Szeretek.
Több, ha is ha nyerünk, akkor meg pláne.
Hát akkor abszolút.
Könyvekről meséltél. Tudsz olyan könyvet ajánlani mondjuk az elmúlt egy évből, amit jó volt olvasni, és szívesen ajánlanád másoknak, akármilyen témában? Tehát lehet ez szakmai, vagy szép irodalom?
Tehát szakmait nem nagyon olvasok, főleg szép irodalom, vagy esetleg önéletrajz. Uh-huh. És már nézem a könyves polcomat, hogy mi az, ami benne van. Nagyon szeretek amúgy magyar irodalmat olvasni, akár kortárs, akár klasszikus, mert valahogy az, ami így legjobban érthető szerintem, így nyelv miatt is, meg a apróságait is szerintem van a legjobb.
Amit ilyen nyelvtani nüanszokra gondolsz? Vagy ilyen?
Igen. Meg a hely, meg a korhangulat, vagy nem tudom, tehát hogy azt sokkal jobban átérzem, mint mondjuk tényleg egy, mit tudom én, amerikai western, vagy nem tudom.
Tehát jobban szereted, amikor az oktogon van bent, meg az Astoria, mint a...
Fú, nagyon, a tehát hogy azt a részt, azt nagyon imádom, tényleg kortárs irodalomban, amikor olyan helyek vannak említve, akár még szórakozó hely, vagy kocsma szinten is, amit ismerek, tehát hogy az attól egyszerűen megőrülök. De ami ilyen nagyon szuper volt, az mondjuk pont nem magyar, de szerintem egy tök jó olvasmány, a Könyvkötő című könyv. Most nem jut eszembe az írója, de az nagy hatással volt.
Az itt van a polcon egyébként. Párom, na most kapta meg karácsonyra.
Nagyon, tehát az nekem a tavalyi
év. De az valami LMBTQ-s dolog is van.
Igen, igen, van benne olyan téma is, de nagyon, tehát hogy engem az nagyon-nagyon megfogott, úgyhogy azt tudom ajánlani. Ja, meg Szabó Magdától bármi.
Abigail?
Az volt az első annó, igen, az a top, de azóta is azért, igen, van pár.
Oké, figyelj, kicsit visszakanyarodva, és igazából szerintem nagyjából az egyik utolsó kérdésem, hogy mit tanácsolnál annak, aki így az informatika felé szeretne elindulni, és mondjuk nem informatikai végzettsége, tudása, tapasztalata van, hogy hogyan tudja ezt a célját elérni?
Szerintem, hogyha megvannak a skilljei, vagy a lelkesedése az iránt, hogy új dolgokat tanuljon, per van egy tényleg egy ilyen alapvető logikus gondolkodásmódja, meg valamennyire jól tud kommunikálni különböző típusú emberekkel, akkor szerintem egy érdemes megpróbálni, akár cégekhez is beadni, mert szerintem az is sok helyen keresnek juniorokat is, és hogyha látszik az emberen a lelkesedés, akkor az szerintem egy tök jó pont az interjúztató felé is. Plusz ugyanúgy, szerintem egyetemen ugye nem nagyon vannak ilyen képzések, én úgy tudom tényleg, ami az informatikának nem a fejlesztői része. Legalábbis nem tudom, ilyen 15 éve nem nagyon volt.
Ja, igen. Én is csak nagyjából bólogatok, mert valójában a mostani kínálatot én sem tudom, de azért a mérnök informatikus programtervező, informatikus programozó, matematikusok azért elég mély technológiai.
Igen. Tehát, hogy aki nem arra részre akar menni, annak szerintem egyetemen erre konkrétan képzés sajnos nincsen, de szerintem vannak ilyen párnapos kurzusok, amik szerintem egy tök jó alapot tudnak adni, hogy legalább tudja, hogy miről van szó, hogy tényleg milyen lépésekből áll egy nem tudom, egy applikáció fejlesztése, vagy tényleg ilyen agilis módszertanokról is vannak tök jó képzések. Úgyhogy szerintem ez az irány, ami működhet.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nem tudom, hogy maradt-e benned olyasmi, amit mindenképp szeretnél elmondani?
Szerintem nem.
Egy csomó mindent megtudtunk tőled így a projekttel és projektekkel kapcsolatban is, a külföldi, belföldi dolgokkal, céggel kapcsolatban miért szeretsz itt dolgozni, és hogy váltottál, vagy hogy alakult az, hogy valójában nem IT-sként IT-s lettél, és nagyon menő és jó szakemberré váltál. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok szerencsét a jövőben is.
Én köszönöm.
Hallgatók pedig köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!